Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Amen. Isten az én segítőm, az Úr az én lelkem megtartója. Segíts meg, Istenem, a Te neved által, és hallgass meg imádságomat. Hadd magasztaljam a Te nevedet, Uram, mert jó, mert kimentesz engem minden bajból. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Isten az én segítőm, az Úr az én lelkem megtartója. Imádkozzunk. Uram Istenem, tőled van minden jó, nélküled nem is élhetünk. Adj azért bölcs szívet mindegyikünknek, hogy helyesen gondolkodjunk és cselekedjünk. Hitben járjunk, és így mindenkor tetszésed szerint éljünk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most tehát átadom a szót és a szolgálatot Márti néninek. Meg nektek.
Arra gondoltam, hogy akik itt voltak velünk, már biztos jól tudják azt az éneket, hogy zengünk ad az Úrnak, hogy ezzel fogjuk kezdeni. És akkor a gyülekezet is egy kicsit hallja, hogy igen, tanultunk új éneket is. Emlékeztek rá?
Zengünk ad az Úrnak, zengünk ad az Úrnak, imádjuk.
És a mai igénk is ezek az egyik tulajdonságához fog kapcsolódni Istennek. Ha jól figyeltek, akkor rá fogtok jönni, hogy melyik. Ez a tulajdonság, amire gondoltam, a közül, ami oda fel van rakva. Szoktátok-e hallani azt a mondatot, felkiáltást, hogy akarom! Hallottatok már ilyet, hogy valaki beszél? Akarom! Ismerős? Igen, az emberek kívánnak dolgokat. A gyerekek általában sütit, csokit, ropit, játékot, fagyit. De sajnos nem csak jó dolgokat kívánnak, nem csak jó dolgokra vágyunk. Amikor Izrael népe a pusztában volt, Isten megadta nekik azt, amire szükségük volt. A Bibliában sok mindent olvasunk, hogy Isten milyen jól bánt velük. Az egyik csodálatos dolog az volt, hogy amikor a tenger akadályként volt előttük, akkor Isten szétnyitotta előttük a tengert, és száraz lábbal mehettek át, úgyhogy az ellenség, az egyiptomiak, akik üldözték őket, nem bántották őket. Isten egyik csoda tette, ez volt, megnyitotta előttük a tenger. De volt más csodálatos dolog is, amit tapasztaltak. Isten nem engedte, hogy eltévedjenek a pusztában, hanem adott nekik egy vezetőt, egy felhőt, ami ment előttük, és nekik csak követniük kellett. Így nem tévedtek el, nagyon jól tudták, hogy mi a helyes irány. Isten adott nekik táplálékot is. Nem is akármilyet. Volt, hogy olyan helyre vezette őket, ahol sok pálmafa nőtt, és a pálmafák terméséből ehettek. Kókuszdiót, datolyát, nagyon finom dolgokat. Amikor pedig nem volt kenyerük, akkor Isten a mennyből hulladott nekik. Ezt mannának nevezték el, és olyan íze volt, mint a mézes kalácsnak. Amikor szomjaztak, Isten akkor is csodát tett velük, olyan helyre vitte őket, ahol víz volt, sőt, volt olyan, hogy a kősziklából víz fakadt. Izrael népének a vezetőjét ekkor Mózesnek hívták, Mózes ráütött a sziklára, és abból víz jött. Izrael népe látta, hogy Isten gondoskodik róluk. De nekik ez nem volt elég. Az volt a szívükben, én akarok még mást is. Ezt is, meg azt is. Elégedetlenek voltak. És az elégedetlenségükben az egyik dolog, amit csináltak, az az volt, hogy készítettek egy bárányszobrot. Egy aranyborjút, és akörül jártak, és táncoltak, minthogyha az lenne az Isten. Igen, az emberek sajnos ma is elégedetlenek, és egy csomó minden bálványát tesznek. Van, aki ma is szobrokat imád, azelőtt meditál például. Van, aki az egészséget teszi bálványá, és mindenféle gyógymódot kipróbál, hogy egészséges legyen. Van, aki a pénzt teszi bálványává. Azt olvassuk a mai igényben, hogy nekünk tanulni kellene Izrael népének példájából, mert bizony ők bálványimádók voltak, és Isten ezért meg kellett, hogy büntesse őket. Csak sajnos más rosszat is csináltak. Például volt olyan, akinek jobban tetszett a másiknak a felesége, mint a magáé, és elvette a másikét. Isten ezért is büntetést adott. Azt olvassuk, hogy ne tegyünk így, mert ez is büntetést érdemel. Aztán voltak azok, akik Isten gondoskodása ellen beszéltek, és azt mondták, fú, nekünk már elegünk van ebből a mannából, úgy utáljuk, mindig csak ezt kapjuk, miért nem lehet más? Ezeket az embereket is megbüntette Isten, kígyókat küldött, és a kígyók megmarták őket. Aztán voltak olyanok, akik zúgolódtak. Ó, nem elég ez sem, az sem, hol van az Isten hatalma, miért nem mutatja meg? Tele voltak ilyen gondolatokkal, és Isten őket is megbüntette. És azért, mert tanultunk Istennek egy tulajdonságáról, ami igaz rá, hogy ő nem tűri a bűnt. Nem szereti a bűnt, azt, amikor mi gonosz dolgokra vágyunk, és nem elégszünk meg azzal, amit tőle kaptunk. Ez a tulajdonság, nem tudom, rájöttetek-e, hogy melyik volt ezek közül. Hogy Isten nem szereti a bűnt. Elárulom, az első volt. Isten szent. Ez hozzá tartozik, és ezért nem tűri meg a gonoszságokat. Izrael népét minden gonoszságért megintette, és azt várja, hogy mi ezen keresztül értsük meg. A bűn elválaszt Istentől, és nagyon rossz a következménye. De mi tudjuk, mert egész héten erről beszéltünk, hogy lehet szabadulni a bűntől és a következményétől. Mert Istennek van egy másik tulajdonsága, méghozzá az, hogy ő kész megbocsátani a bűneinket. És aki a múlt héten jól figyelt, az már nagyon-nagyon jól tudja, hogy Isten ezért az Úr Jézust küldte közénk, hogy az Úr Jézus kereszthalála által megbocsáthassa a bűneinket. Tanulnunk kell abból a példából, amit Izrael népe megtapasztalt. Isten nem tűri a bűnt, hanem megbünteti. De milyen jó, hogy a mi bűneinket az Úr Jézuson büntette meg. És nekünk már, ha hiszünk Jézusban, nem kell félnünk a bűnbüntetésétől. Persze hívőként is van olyan, hogy rossz dolgokat csinálunk. Attól, hogy elfogadtuk már az Úr Jézus megváltónak, még van, hogy rossz dolgokra próbáljuk. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten hűséges ezekben a helyzetekben is, és elkészíti nekünk a szabadulás útját ezekből a helyzetekből, hogyha rá figyelünk. Szóval, amikor legközelebb ez van benned, hogy én akarom, akkor vizsgáld felül, tényleg jó dolog, amire vágyok? Tényleg erre kellene vágynom? Vagy csupán egy olyan kívánság, ami az elégedetlenségemből fakad? Ha igen, akkor kérd Isten, Istenem, vedd el ezt a kívánságot a szívemből, hogy ne vágyjak olyan dolgokra, amikre nincs is szükségem.
Nem tudom, ki van-e írva oda a kitett szavak közé az is, hogy Isten hűséges.
Isten szeret.
De Márti néni elmondta. Szent, megbocsát, hűséges. És ennek a vasárnapnak, a Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnapnak nem hangzott el a Zsoltár olvasás után a bevezető igéje az előbb, de most hadd hangozzék el Pál apostol első korintusi levelének az első részéből. Hű az Isten, aki elhívott minket az ő fiával, ami Urunk Jézus Krisztussal való közösségben. Aztán nagyon figyeljetek, hogy ez visszhangzik majd abban az ige szakaszban is, ami ennek a vasárnapnak az óegyházi kijelölt levélbeli szentigéje. Ezt fogom most felolvasni. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levele, 10. részéből, az első 13 versből hallgassuk meg fennállva a következőképpen. Nem akarom ugyanis, hogy ne tudjátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment, az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte tetszését az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztába. Ezek pedig példákká lettek számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni, és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 000. Az Urat se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Ezek pedig példaképpen történtek azokkal, de figyelmeztetésül írattak meg nekünk, akikhez az idők vége elérkezett. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Nem emberi erőn felüli kísértés esett rajtatok. Az Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Porcius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szent Lélekben, hiszen az Egyetemes Anyaszent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig az ige hirdetéshez készülve a 274. énekel. Énekeljük. A 274-es ének így kezdődik. Jézus Krisztus, itt vagyunk, te szent igény hallására.
Jézus Krisztus, itt vagyunk, te szent igény hallására. Gyúrjon fel kívánságunk, igazságtan urasságra.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg a Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnapon az ez alkalomra ige hirdetés alapjául kirendelt evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 8. részében a 19. verstől a 21. versig a következőképpen. Egyszer oda mentek hozzá, tudnélik Jézushoz, anyja és testvérei, de nem tudtak hozzájutni a sokaság miatt. Ezért tudtára adták neki, anyád és testvéreid kint állnak, és látni akarnak téged. Ő azonban így válaszolt nekik, az én anyám és az én testvéreim, ezek, akik az Isten igéjét hallgatják és cselekszik. Amen. Itt még az ige hirdetés elején kérdezem, hogy Márti néni kinek ad készít színezni valót, és lehet gyerekek oda telepedni az asztalhoz, szép csendben foglalkozni ezzel, ami elő van készítve, különféle színező, és közben is figyelni az igére. Mert nem csak a felnőtteknek szól, hanem nektek is. Azt is lehet, hogy az asztalhoz, azt is lehet, hogy ott a padban. És figyeljünk akkor mindnyájan, kicsik, nagyok együtt az Isten igéjére. Úgyhogy ne az emberi szót halljuk csupán, hanem Jézus Krisztust halljuk. Mert most hozzánk nem közvetlenül beszél ő, mint akkor, amikor itt járt a földön, de valóságosan ő beszél most is, ha az ő igéjét hirdetik és hallgatják valahol. Az egyházi esztendő rendjében vannak időszakok, amelyeknek megvan egy-egy igei témasorozata. Nem csak a nagy ünnepeknek, hanem az úgynevezett ünneptelen fél évnek is az egyházi esztendőben, amiben most vagyunk. És a Szent Háromság ünnepe utáni 6. vasárnaptól kezdve ez az összefoglaló témája azoknak az igéknek, amik sorra kerülnek több héten keresztül, hogy Isten sötétségből világosságra hív. Ezen belül a mai vasárnapra pedig a mára kirendelt igékből ezt a témát fogalmazta meg egykori professzorunk, hűség és engedelmesség által Krisztussal közösségben. És ezzel a témával foglalta össze azt, hogy mire hív el Isten, amikor a sötétségből a világosságra hív? Mit jelent Jézus Krisztus követése? Hogy is lehetünk mi valóban a világosság fiai, Isten gyermekei? Hát az alapvető ebben a Jézus Krisztussal való közösség. Hogyan lehet közösségünk az Úr Jézus Krisztussal? Erre figyeljünk tehát. És ez az ige szakasz, ami pedig mára ki van jelölve, éppen azt tisztázza számunkra, hogy sok minden olyan dolog, amit mi úgy gondolunk, hogy azáltal lehet közösségünk Jézus Krisztussal, valójában kiderül, hogy azáltal még nem lehet közösségünk vele. Mert az Úr Jézussal csak úgy lehet közösségünk, ha az ő igéjét befogadjuk, és az az életünkben ható erővé válik. Ezzel már a leglényegét kimondtam annak, amit ma hirdetnem kell Jézus Krisztus nevében közöttetek. Isten sötétségből világosságra hív. Igen, az énekben is erről volt szó, hogy lelki sötétségben vagyunk, amíg Jézus Krisztust nem ismerjük és nem fogadtuk be. A sötétség hatalmába. Saját bűneink ott vannak ebben, azoknak a megkötöző, rabul tartó ereje. Mögötte ott van a sötétség hatalma, a sátán, aki rabul akar tartani és önmagával együtt örök vesztünkbe hurcolni. De Isten ebből a sötétségből a világosságba hív, az élet világosságára, és Jézus Krisztus maga mutatkozik be így, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Legyen valóban mindegyikünké az élet világossága. Legyen ragyogó életünk Jézus Krisztussal. Nem a körülményeink kell, hogy mindenképpen ragyogók legyenek. Sokszor azok az Úr Jézus követői számára éppen, hogy nem ragyogók a külső körülmények. De ragyogó életünk lehet Jézus Krisztus világosságával, ha tényleg közösségünk van vele. És az ige azért hangzik ma is, ahogy az egykor Krisztust és az övéit üldöző pálapostolt elhívta az Úr Jézus a magáénak, és amikor a legrészletesebben beszámol arról, hogy mi történt vele, alkalmat adtak neki a nagyurak, Festus helytartó, meg Agrippa király, hogy szóljon a maga mentségére. Erre ő úgy szólt, hogy nem magát akarta menteni, hanem őket is megmenteni az üdvösségre, hogy ezek a nagyurak is megtérjenek Jézus Krisztushoz. Akkor mondta el, hogy amikor őt az Úr Jézus megtérítette, akkor ezt a küldetést adta neki, azzal küldelek el, hogy megnyisd a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, és az én bennem való hit által, mondta az Úr Jézus, elnyerjék bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek a megszenteltek között. Mi az az örökség? Hát az örök élet. Az Isten új teremtésében, Istennel magával, örök közösségben. Hogyan lehet részünk mindebben? Úgy, hogyha az Isten hűsége bennünk valódi hitet támaszt, és annak a valódi hitnek hűségben és engedelmességben kell megmutatkoznia. Elválaszthatatlan a hűség a hívőségtől. Még magyarul is érezzük, hogy hívség meg hívőség ez egy szótőről fakad. Az Új Szövetség görög eredeti nyelvében pedig nincs is külön szó a hitre meg a hűségre. Ugyanaz a szó a pisztis. És a hívő meg a hű, pisztosz, ugyanaz. Istenre is ezt alkalmazza az Új Szövetség eredeti szövege, amikor az ő hűségéről van szó. És a hívőkre is. És a valódi hit pedig azt jelenti, hogy bízom Jézus Krisztusban és követem őt. Így tanuljuk a konfirmandusokkal is. Minden évben. Mit jelent az, hogy hiszek Jézus Krisztusban? Bízom benne és követem őt. Hogyan lehetséges ez? Egyedül a Szentlélek által hangzik a jó tanítás a konfirmációi káténkban is. Emberileg ezt nem lehet sem örökölni, sem megtanítani. És itt érkezünk meg a kijelölt igéhez. Mert hogy Jézus Krisztussal közösségben legyünk, éppen ez a történet is. Jézus tulajdon családjának a története megrendítően mutatja meg nekünk, hogy a Jézussal való közösséget nem biztosítja semmiféle természetes emberi kötelék. Azáltal, hogy hívő szülők gyermeke vagyok, ha valaki ezt mondhatja magáról, én még nem leszek automatikusan hívővé, Krisztus követővé. Nagyon fontos, hogy a szülők, nagyszülők tanítsák az Isten igéjére a gyermekeiket, hogy oda akarják vezetni őket Jézus Krisztushoz. Ez elválaszthatatlan attól, ahogyan a gyermekkeresztséget gyakoroljuk az egyházba. És mindig ígéretet is tetetünk a szülőkkel. Vállaljátok-e, hogy az egyház segítségével gondoskodtok egy gyermek hívő keresztjénné nevekedéséről. Miközben azt is el kell mondanunk, hogy a hitre nevelés a mi felelősségünk, de hitet adni csak a Szentlélek tud. Csak a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatra jutásban születik az igazi hit. Óriási feszültsége van ennek. Hogy a hitre nevelés a mi felelősségünk, és ezért ennek a törekvésével és vágyával kereszteljük meg a gyermekeket is ott, ahol a szülők hitvallást tesznek. De a természetes emberi kötelék nem biztosítja az Úr Jézussal való közösséget. A hívő szülőknek is nagyon nehéz ezt megküszködni. Hogy mindent igyekszem elmondani a gyermekemnek, meg az unokáimnak, hogy ők is megismerjék az Úr Jézus Krisztust. De nekik maguknak kell megtérniük az Úr Jézushoz. Meg kell, hogy történjen velük is, hogy összetörjön Isten előtt a szívük keménysége, és átadják magukat hitben Jézus Krisztusnak. Mert pusztán az, hogy egy Isten igéjét tisztelő, hívő családhoz tartozik valaki, az még nem biztosítja a személyes közösséget az Úrral. És mondom, a legmegrendítőbb példája ennek, amikor kiderül, hogy Jézus tulajdon családtagjai sem voltak automatikusan Jézussal közösségben. És adott esetben még Mária sem, aki pedig hittel felelt az Istentől kapott üzenetre, amit Gábriel angyal hirdetett neki. És hittel fogadta el, hogy íme az Úr szolgáló leánya vagyok, legyen nékem a te beszédet szerint. Hogy a Szentlélektől fogantatva Jézus élete az ő méhében jöjjön a világra. Mária hittel fogadta, és később is olvassuk róla, hogy szívében forgatta azokat az igéket, amiket hallott Jézusról. A megváltó édesanyja. De adott esetben még ő is belesodródott épp az anyai érzésein keresztül a család többi tagjának a hitetlenségébe. Lukács evangélista ugyan tartózkodóbban, finomabban fogalmaz e történet elbeszélésekor, mint Márk vagy Máté. De ő is érzékelteti azt az iszonyú lelki távolságot, ami itt elválasztja Jézustól a legközvetlenebb hozzátartozóit. Jézus bent van, egy házban, azok között, akik hallgatják, anyja és testvérei pedig megjönnek, de lecövekelnek kint. És az a sokasság, amely Jézus körül van, és csüng a szaván, az nekik egyenesen akadályá lesz. Nem tudtak hozzájutni a sokasság miatt. De nem csak a sokaság miatt nem tudtak Jézushoz jutni, hanem mert olyan szándékok voltak a szívükben, amik ellenkeztek Isten akaratával. Márk evangéliumából megtudjuk ezt, a 3. fejezetből, amikor Jézus már sok csodát tett. Már mindenfelé híre volt annak, hogy milyen hatalommal szól, és az ördögi lelkeket is kiűzi, és meggyógyított betegeket. És kiválasztotta a tanítványait, hogy vele legyenek, és aztán elküldje őket az ő igéje hirdetésére. És amikor Kapernaumba hazament, hát Péterék háza volt a kapernaumi otthona. Ismét gyülekezett a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. Ugyanakkor már nőtt a feszültség is Jézus körül. Ezt olvassuk, amikor ezt meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magán kívül van. Féltették Jézust, hogy ebbe ki fog készülni. Hát mit csinál Jézus? És mi volt ennek a Jézussal szembeni családi magatartásuknak a gyökere? Az, hogy nem hittek benne. János apostol aztán nagy fájdalommal le is írja ezt. Ezt a lelki szakadást egy másik alkalommal, amikor ez megnyilvánult, otthon, Názáretben. János így írja le az evangélium a 7. részében, mert a testvérei sem hittek benne. Hogy majd később ott vannak Krisztus gyülekezetében, és a jeruzsálemi gyülekezet vezetőjévé lesz Jakab, az Úr testvére. Annak náluk is meg kellett, hogy legyen a személyes története. Nekik is hitetlenségből kellett hitre jutniuk. Mert az alaphelyzet ez volt. Hiába voltak közvetlen hozzátartozói Jézusnak. Nem volt közösségük vele. Nekik sem. Nem hittek benne. És ami különösen fájdalmas, ugye, hogy a hívő Mária is, maga is belesodródik ebbe a Jézussal szembeni értetlenségbe és hitetlenségbe. Ennek külön tanítása van számunkra, hogy engedjük megítélni Isten igéje által a mi emberi szeretetünket. Adott esetben lám az anyai szeretet, a féltő anyai érzés ellentétbe kerül az Isten szent szeretetével, az Isten akaratával. Engedetlenné válik. Ahogy mi szeretünk, ahogy mi jónak gondoljuk, mennyiszer valójában nem igazi szeretet, hanem bűn. Még a szeretetünk is lehet bűn. És ezen a ponton is nyilvánvalóvá válik. Ezt is el kell mondanom, hogy mennyire tarthatatlan és téves, és tévejgésbe vivő Róma tanítása, amely Máriát bűntől mentesnek állítja be. Hiszen ami nem hitből származik, az bűn, mondja az Isten igéje. És amikor Mária is részt vesz ebben a Jézust hazamenteni akaró akcióban, ez hitetlenség volt. És az egyszerű szövegből az is egyértelműen kitűnik egyébként, hogy Jézusnak voltak testvérei. Csak a Mária nevével visszaélő hamis Mária kultusz okoskodásai, az ezzel kapcsolatos okoskodások gyártanak unokatestvéreket belőlük. Az evangélisták meg az apostoli levelek is a legtermészetesebben beszélnek Jézus testvéreiről. Még sorolják a nevüket is Márk evangéliumában. És aztán ott van, kettőjüknek majd a levele is az új szövetségben, Jakabé meg Júdásé. De nem hivatkoznak arra, hogy ők Jézus testvérei. Ők akkor már az Úr Jézus szolgáinak nevezik magukat. És Júdás megjegyzi, hogy a Jakab testvére. Micsoda változás lett ez, amikor bekövetkezett, hogy az, akit ők a családból, mint a legidősebb testvért ismertek, úrrá lett számukra. De ennek története van. A közvetlen hozzátartozók esete minden másnál élesebben rávilágít arra, hogy a Krisztussal való közösség mennyire nem vérségi, nem rokoni kapcsolatokon épül. Nem igaz az a népi mondás, amit még nagymamám emlegetett, hogy kinek papa bátyja, Krisztus a barátja, könnyen jut az a mennyországba. Nem tudom, hallották ezt a mondást az itteni testvérek? Döbbenetes. Ez az emberi protekciós gondolkodás, ugye? Hát ahol ez van, ott nincs, nem lehet igazi hit, amely az Úr Jézusban bízik. De alkalmazva ezt magunkra, senkinek sem lesz csupán attól üdvössége, hogy ősi evangélikus család sarja, hitvalló lelkészek családtagja, stb. Ebben nincs kivétel, ami testtől született, test az, és ami lélektől született, az lélek. Valódi lelki élet csak Isten szent lelkétől született. Ezt nem tudjuk átörökíteni. Testi jellemzőinket, képességeinket, különféle variációkban. Át lehet örökíteni. Így adta ezt is Isten. De a lelki életet, a hitet, a Jézussal való közösséget, azt nem biztosítja semmiféle emberi természetes kötelék. A másik, ami kiderül ebből az igéből, hogy a Jézussal való közösség nem alakítható a magunk igényei szerint. Nem alakítható az szerint, hogy én akarom. Jézus hozzátartozói is itt akarnak valamit. Vannak újabb bibliafordítások, amelyek ezt eltompítják, hogy szeretnének téged látni. Nem, az eredeti szöveg egyértelmű. Nagyon kemény, amikor Lukács leírja, hogy Jézus anyja és testvérei megálltak kint, látni akarva téged. És Lukács finoman érzékelteti itt azt a távolságtartó elszántságot, amelyről Márk kimondottan is ír, ott abban a harmadik fejezetben, a 31. versben. Ekkor megérkeztek anyja és testvérei, kint megállva, beküldtek hozzá, és hívatták őt. Jézust mintegy maguk elé akarják rendelni. Hogy jön ehhez az ember? Még Jézus közvetlen családtagjai sem tehetik ezt. Jézus nem lehet magunkhoz rángatni, úgy, ahogy én akarom. Az Isten kegyelmét nem lehet úgy megszerezni, ahogy én akarom. Hegymeg Illus néni temetési igéje, amiről ő előre rendelkezett. Az volt, amit Pál apostol ír erről a római levelében, hogy nem azé, aki akarja, se nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Övé a kegyelem. Önfejű akarnoksággal azon nem rendelkezhet az ember. Amíg a magunk önfejű akarásához ragaszkodunk, az csak elválaszthat az Úr Jézustól. Lám, Jézus nem megy ki a hozzátartozóihoz, és nem hagyja félbe a szolgálatát. Közösségre csak az juthat vele, akiben összetörik az ilyen konok, nem egyszer ugyan látszólag a szeretet érveibe csomagolt akarás. Senkinek nem lehetnek Jézussal szemben igényei, még az édesanyjának, még a testvéreinek sem. Amíg az számít, amit mi akarunk, addig nem ismerhetjük meg igazán őt. Aki viszont megismerte, hogy kicsoda Jézus, és mi a kegyelem, azt már ez érdekli. Uram, mit akarsz, hogy cselekedje? Többé már nem az számít, hogy én mit akarok, akár Jézustól is, hanem az számít, te Uram, mit akarsz, hogy cselekedje? És itt érkezünk meg oda, amit már említettem, mint a lényegi mondatot. Csak a befogadott és életünkben ható erővé vált ige által lehetünk Jézussal közösségben. Amit Jézus mond, az az Isten szava. Ő maga az Isten testélet igéje, kinyilatkoztatása. Isten az ő fiában mutatja meg magát, üdvözítő és szent akaratát. Akik Jézusra hallgatnak, és ennek nyomán cselekszik is az igét, azokból épül az az új közösség, amit így nevezhetünk, hogy Isten gyermekeinek a családja. János evangélium a prológusában így olvasunk erről. Ott, ahol kimondja azt a szomorú tényt, hogy a teremtő ige, az egyszülött fiú Jézus a sajátjába jött, és az övéi nem fogadták be. De utána rögtön erről beszél, hogy akik pedig befogadták, akik hisznek az ő nevében, azoknak megadta azt a hatalmat, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik nem vérből, nem test akaratából, nem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Na ez az, amiről az Úr Jézus maga így beszélt az öreg vallási vezető Nikodémusnak, hogy újonnan kell születnetek. Valódi új lelki életre, annak kell bennünk megszületnie. Csak így lehetünk közösségben Jézus Krisztussal. Urunk, anélkül, hogy megtagadná vér szerinti családját, éles különbséget tesz íme közöttük,
És azok között, akik az ő igéjének engedve hozzájöttek, és ő általa átformálódik az életük. Micsoda elfogadó és megtartó szeretet zeng abban, ahogyan szavával Jézus az utóbbiakra mutat. Ezek, akik hallgatják és cselekszik az Isten igéjét. Meghatott és megrendült szívből tör föl erre a szeretetre válaszul aztán. Az új szövetségi bizonyságtételben, például a zsidókhoz írt levélben ez a vallomás, hogy nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Minket, téged meg engem is. Ő, aki azért lett testünk és vérünk részesévé, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnilik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, minket, akik a halálfélelme miatt egész életünkben rabok voltunk. Nem szégyelli a benne hívőket testvéreinek nevezni. Pedig ha Jézus világosságában meglátjuk magunkat, akkor csak azt tudjuk kérdezni, hogy mi szeretni valód van rajtam, Uram. Aztán odaadjuk magunkat ebbe a szeretetbe. Az új szövetség beszámol aztán arról, hogy az Úr Jézus kereszthalála és föltámadása után a vér szerinti családtagjai is meghódoltak ennek a megváltó, életújító szeretetnek a hatalma előtt. És bekerültek ők is a lelki családba. Jézus Krisztus mennybe menetele után már ott vannak ők is az apostolokkal. Mária és Jézus testvérei. És majd, amint említettem, Jakab a hűséges, álhatatos vezetője lesz később. A vértanúságig menően a jeruzsálemi ősgyülekezetnek. És ő írja, az Úr testvére Jakab maga is már az ige tanítójaként ezeket. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által. És legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Nekünk is azért szól az ige, éme most is gyerekek felnőttek egyaránt, hogy befogadjuk és cselekedjük. Urunk, hozzánk szóló szava által közösségre jussunk, és közösségben is maradjunk vele. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy igédet hallgathatjuk. És aki befogad az igében téged, azt te testvéreddé fogadod, az atya gyermekévé teszed. Kérünk, igéd legyen bennünk, mindegyikünkben életújító és életformáló hatalom. Tedd a szívünket készé, és akaratunkat engedelmessé, hogy közösségünk legyen veled, most és örökké. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkat.